Sziasztok! Horváth Gábor vagyok. Ez itt a Számítógép Architektúrák tárgy online előadása. A mai előadás témája SIMD feldolgozás. Ez a videó a BME Mérnök Informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BME villamosmérnöki és informatikai karán kívüli képzésekben csak a kar engedélyében lehet felhasználni. Flynn 1966-ban javaslatot tett a párhuzamos feldolgozást végző rendszerek osztályozására. Ez az osztályozás azon alapult, hogy egy rendszer mennyire használja ki az utasítás folyamban, illetve az adat folyamban rejlő párhuzamosítási lehetőségeket. Az első ilyen kategória az SISD, Single Instruction Single Data. Ezek a rendszerek sem a utasítás folyamban, sem pedig az adatfolyamban lévő párhuzamosítási lehetőségeket nem képesek felhasználni. Ide tartoznak mindazok a rendszerek, amelyekkel eddig foglalkoztunk a fél év során, az utasítás pipeline is, annak ellenére, hogy az utasítás pipeline-ban valójában több utasítást hajtunk végre egymással párhuzamosan, igaz, hogy különböző fázisokban, ezeket mégis az SISD rendszerekhez szokták sorolni. A másik nagy kategória az SIMD, Single Instruction Multiple Data. Itt egy utasítás folyam hajt végre műveleteket különböző adat folyamokon egymással párhuzamosan. Ezek a vektorprocesszorok, a vektor utasítás készletkiegészítések, illetve a tömegprocesszorok, ez lesz a mai videó legfőbb témája. A harmadik nagy kategória az MIMD, Multiple Instruction, Multiple Data. Ezekben a rendszerekben több utasítás folyam végrehajtása zajlik egymással párhuzamosan, ezek pedig több adat folyamon végeznek műveleteket. Ez tulajdonképpen a klasszikus multiprocesszoros rendszereknek a kategóriája. Erről lesz szó a következő videóban. Végül pedig az MISD, Multiple Instruction Single Data rendszerek, melyekben több utasítás folyamot hajtunk végre egy azon adatfolyamon. Ide leginkább a hibatűrő rendszereket szokták sorolni, amikor több egymástól független feldolgozó egység is elvégzi a műveleteket ugyanazon az adaton, és akkor nyugszuk meg, hogy valószínűleg hibatűrő rendszer, ha ezek egy azon eredményre jutnak. Ez a kategorizálás mai viszonyok között egy kicsikét már idejét múltnak tűnik, mégis a szakma ezt a terminológiát befogadta, nagyon fontos, hogy minden informatikus tudja, hogy ezek mögött a jelölések mögött mi áll, hiszen ezeket nap mint nap használjuk mindannyian. A jegyzetben, az SIMD feldolgozással kapcsolatos fejezetben három nagy témakört találunk. Az első vektorprocesszorokkal foglalkozik, a második vektor utasítás készlet kiegészítésekkel, a harmadik pedig tömegprocesszorokkal. Ebben a videóban az első kettőről fogunk beszélni, a tömegprocesszorokról nem ejtünk szót, de ez egy nagyon érdekes téma, úgyhogy mindenkinek tudom javasolni, hogy a jegyzetben nézzen utána maga önállóan. Vektorprocesszorok. A vektorprocesszorok olyan processzorok, melyek a klasszikus skalár regiszterek és az ahhoz kapcsolódó utasítások mellett tartalmaznak vektor adattípus támogatást, vektorregisztereket és az ezeken végezhető műveletekhez tartozó utasításokat. Tulajdonképpen minden szuperszámítógép rendelkezik ilyen képességgel. Régebben a vektorprocesszorok uralták a szuperszámítógépek top listáját, ma már a grafikus processzorokkal rendelkező szuperszámítógépek egy picikét háttérbe szorították ezeket. Azt azonban nagyon fontos tudni, hogy a grafikus processzorokat nagyon sokan a vektorprocesszorok leszármazottainak tekintik, és szintén az SIMD kategóriába sorolják. Nézzük egy példát motiválásképp. Az alábbi a fólia felső részén található C program két 64 elemi tömböt ad össze, az A tömböt és a B tömböt, az eredményt pedig a C tömböt tárolja el. Ha ezt a C kódot egy klasszikus skalár processzorra fordítjuk le alacsony szintű műveletek sorozatára, akkor a bal oldalt található utasítás sorozatot kapjuk. Az elsősorban inicializáljuk a ciklus változót, majd a ciklus minden iterációba betöltjük az aktuális elemeket, D1 és D2 regiszterekbe, összeadjuk őket, majd az aktuális elemet visszaírjuk a memóriába. Ezek után a három pointert, mely az A, B és a C tömbök aktuális elemeire mutat, mind-mind inkrementáljuk 8-al, azért 8-al, mert 8 bájtot foglal egy dupla pontosságú lebegőpontos szám. Ezek után a ciklusváltozót csökkentjük, majd ha még mindig nem értük el a nullát, akkor visszaugrunk a ciklus elejére, hogy egy újabb iterációt tegyen meg. Itt jobb oldalt a vektorprocesszoros megfelelőjét látjuk ennek a kódnak, sokkal rövidebb, sokkal áttekinthetőbb. Az első sorában a vector length regisztert 64-re állítjuk, ezzel jelezzük a processzor számára, hogy 64 elemi vektorokkal szeretnénk műveletet végezni. Betöltjük az első vektort, mind a 64 elemét a V1 vektorregiszterbe. Betöltjük a második vektor, a B vektornak minden elemét, mind a 64-et a V2 vektorregiszterbe. Összeadjuk a két vektorregisztert, emögött valójában 64 összeadás művelet, 64 lebegő pontos összeadás művelet történik. Majd az eredményt kimentjük a memóriába, ismét egyetlen utasítással írtuk le ezt a store utasítást. Mik az előnyei a vektorprocesszoros kódnak? Azt rögtön láttuk, hogy rövidebb és tömörebb a kód, ez már önmagában egy fontos előny, könnyebb karbantartani, könnyebb észrevenni a hibákat, valaki ránéz, jobban látja, hogy mi is történik ott valójában. Az igazán nagy érv a vektorprocesszorok használata mellett azonban az, hogy a vektorprocesszoros kódban nem kellett ciklus. Márpedig a ciklust nagyon nem szeretjük. Nem szeretjük, mert nagyon sok gondot okoznak. Először is újra és újra ugyanazokat a utasításokat hívják le, dekódolják és hajtják végre, nagyrészt fölöslegesen, hiszen a lehívást, a dekódolás ugyanaz történik ebben a két lépésben, mégis ahány kötmény a ciklus, annyiszor kell ezeket megismételni pont ugyanazokra az utasításokra. Ezt a vektor processzoros kódban el tudtuk kerülni. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy a skalár processzoros kódban procedurális egymásratás történik 64-szer. 64-szer kell telágazást becsülni a processzornak. Vektorprocesszornál nincs ciklus, nincs procedurális egymásratás, nincs elágazás becslés. Ebben a rövid példában természetesen. Általánosságban el lehet mondani, hogy a vektorprocesszorok sokkal kevesebb procedurális egymásratással szembesülnek, mint a skalár processzorok. Harmadrészt pedig egy ismétlen nagyon fontos érv, hogy a vektorműveletek feltételezik, hogy a vektorelemek egymástól függetlenek. Ha össze akarunk adni két vektort, akkor természetesen azt feltételezzük, hogy a két vektor összes eleme független a többitől, és ezt ki lehet használni. Ha elég sok műveleti egységet, illetve elég mély adatpipeline-t használunk, akkor ezzel a throughput, az átviteli sebesség elég rendesen megnövelhető. Nézzük, hogy hogyan épülnek fel a vektorprocesszorok. Alapvetően kétféle típusú vektorprocesszor találunk a piacon, vagy hát a palettán, a regiszter-regiszter és a memória-memória típusú vektorprocesszort. Az előző példa egy regiszter-regiszter vektorprocesszor kód volt tulajdonképpen. Ezekben a processzorokban a vektorokat először vektorregiszterekbe töltjük, majd az aritmetikai és egyéb más műveleteket a vektorregiszterek között értelmezzük. Végül pedig az eredményeket a vektorregiszterből visszatöltjük a memóriába. A memória-memória vektorprocesszorok közvetlenül a memóriában lévő vektorokkal képesek dolgozni, nincs szükség arra, hogy betöltsük őket vektorprocesszorokba. Az utóbbi időben teljesen egyértelműen a regiszter-regiszter felépítés dominált, így innentől kezdve csak erről fogunk beszélni a mai videó végéig. Ez az ábra bemutatja nagyjából, hogy hogyan él meg egymás mellett egy processzor vektorkezelő és skalár kezelő képessége. Kezdjük alul a sárga résszel, a skalárral. Egy processzorban találunk különböző lebegőpontos aritmetikai egységeket, integer egységeket, és így tovább. Ezek skalárregisztereken végeznek műveleteket. A skalárregiszterre van szükségünk, akkor be kell őket töltenünk a memóriából, de mint tudjuk, mi nem közvetlenül a memóriából, hanem a cache memóriából vesszük az elemeket. Ha egy adott memóriaobjektum nincs benne a cache-ben, akkor azt betöltjük a DRAM-ból, akkor ez egy picikét tovább fog tartani. Vektorműveleteknél szintén vannak különböző műveleti egységeink, vektor szorzó, vektor összeadó, osztó és logikai egységek. Ezek vektorregisztereken végeznek műveleteket, minden vektorprocesszorban van valahány darab ilyen vektorregiszter, azokon tudnak operálni. A vektorregisztereket viszont nem a cache-ből, hanem közvetlenül a memóriából olvassuk egy vektor load store egység segítségével. Fölmerül a kérdés, hogy miért? Miért nincsen a vektor load és store művelet cache memóriával megtámogatva? Nem szeretnénk gyorsítani ezeknek a műveleteknek a végrehajtását? Dehogy nem. Csak más módon fogjuk ezt megtenni, nem cache memória segítségével, hanem speciális memória kezeléssel. Furcsa is lenne egy több kilobájt méretű vektor regisztert cache memória segítségével föltölteni, ahol 64 bájtos blokkokból építkezünk. Az egész cache memória felépítése, ahogy eddig tanultuk, skalárok számára lett kitalálva. Nézzük meg, hogy hogyan működik a vektorok betöltése és kimentése úgy, hogy gyors legyen. Hogy is történik a skalár memóriaolvasás? Ugye kiadjuk a címet, és elkezdünk várni. Jó sok órajelet kell várni, mire megérkezik, természetesen cache miss esetén, mire megérkezik az adott adat. Vektor memória műveleteknél viszont nagy számú adatot kell betöltenünk, egy egész vektort megtöltő adatmennyiséget kell a memóriából beolvasnunk, és ezeket lehet átlapoltan végezni. Először kiadjuk a nulladik vektorelemnek a címét, memória címét. A következő ciklusban természetesen erre nem kapunk választ, a memóriának hosszabb idő kell, hogy ezt a kérést megválaszolja. De nem baj. A következő ciklusban kiadjuk az első vektorelemre vonatkozó memóriaolvasási kérést, aztán a második memóriaelemre, és így tovább, minden órajel ciklusban újabb és újabb memória kéréseket fogunk kiadni a memória részére, ő pedig egy kis időeltolással ezeket mind-mind meg fogja válaszolni. Ez tulajdonképpen egyfajta pipeline-szerű megoldás, átlapolt adat betöltés a memóriából. Ennek van egy nagyon fontos feltétele, hogy ez működjön. A vektor elemeinek külön-külön memória bankokban kell lenniük. Ha ez teljesül, akkor nagyon gyors lesz a vektor adatoknak a beolvasása, illetve a kimentése. Ez az úgynevezett fésűs címzés, melyre a következő fólián látunk egy példát. Az első órajel ciklusban kiadjuk a nulladik vektorelem memória címét. 15.636. És tegyük föl, hogy ez a memória cím az első bankra vonatkozik. Természetesen a memóriának van bizonyos késletetése, ebben a példában 4, tehát az ötödik órajelben fogjuk megkapni a nulladik vektorelemet magát a memóriától. Ezt azonban nem kell megvárnunk. Már a második órajel ciklusban kiadhatjuk a következő vektorelem címét, ha az a következő bankra vonatkozik. Aztán a kettes vektorelem címét, a hármas vektorelem címét, és így tovább, szorosan egymás után, ahogy jönnek az órajel ciklusok, újabb és újabb vektorelemek beolvasását kezdeményezhetjük a memória felé. Ezeket a vektorelemeket ezzel a négyes késletetési idővel később szépen sorban a memória meg fogja nekünk válaszolni, meg fogja nekünk küldeni. Vegyük észre, hogy nincsen tetszőlegesen sok bank a memóriában, de erre nincs is szükség, hiszen mire visszaérünk egy adott vektorelemmel ugyanahoz a bankhoz, addigra az ugyanarra a bankra vonatkozó kérés már lefutott. És így egy kezdeti késletetési időtől eltekintve minden egyes órajel ciklusban meg fog érkezni egy újabb vektorelem a processzor vektorregiszterébe. Most pedig nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak a vektorműveletek felgyorsítására. Mivel a vektorelemek függetlenek, a műveleti egységek többszörözésével tudunk javítani a végrehajtási időkön. Például, ha egy processzorban 4 levegőpontos összeadó egység található, akkor egy vektor összeadás művelet során minden egyes órajelben 4-4 vektorelem összeadását tudjuk elkezdeni. Egy másik módszer a hatékonyság javítására az adatpipeline használata. Adatpipeline-nal eddig még nem találkoztunk, legalábbis nem neveztük őket ezzel a névvel. Ahhoz, hogy megértsük, fontos tudni, hogy a levegőpontos számok nagyjából hogyan vannak tárolva a számítógépeinkben. Tulajdonképpen úgy, mint ahogy a normál alakot annak idején megismertük középiskolában, csak itt nem tízes, hanem kettes számrendszerről van szó. A számokat a fólián látható alakban tárolja a számítógép. Három részből áll ez az alak. Az első az egy egybites előjel, a másik az a C, ez a mantissa, a Q, ez a hatvány kitevő, ez pedig a karakterisztika. És a levegőpontos összeadás, szorzás, illetve egyéb műveleteket pedig tudjuk úgy definiálni, hogy azok több fázist vegyenek igénybe. Több fázist szeretjük, hogy tanultuk az utasítás pipeline-nál is, hogy jó, minél több a fázisunk, annál nagyobb átlapolást tudunk elérni a végrehajtás során. Nézzük, hogy például hogyan lehetne a levegőpontos összeadást 4 fázisra bontani. Először ellenőriznünk kell, hogy valamelyik operandus nulla-e. Ezután a két operandust azonos karakterisztikára kell hozni. Ez tulajdonképpen azt jelenti, mint amikor tízes törtek összeadásánál úgy írjuk le egymás alá írásbeli összeadáshoz a számokat, hogy egymás alá kerüljenek a tízes pontok. Utána elvégezzük az összeadást integer összeadásként, úgy, ahogy általános iskolában, harmadik osztályban ezt megtanultuk. Ezek után pedig az eredményt vissza kell alakítanunk normál alakba. Ehhez hasonlóan lehet elképzelni a levegőpontos szorzás fázisokra bontását is. Elsőként ellenőrizzük, hogy valamelyik operandus nulla-e. Utána összeadjuk a karakterisztikákat, ugye ez kettőnek a kitevője volt. Mantisszákat pedig összeszorozzuk. Utána előjelbiteket állítjuk elő, végül pedig vissza alakítjuk normál alakra azt, amit kaptunk. És az adat pipeline működése nagyon-nagyon hasonló az utasítás pipeline működéséhez. Ha egy vektorelemre végeztünk az első fázissal, rögtön megkezdhetjük a következő elemre is az első fázist, míg az előző vektorelemmel a második fázist végzi éppen a vektorprocesszor. Ez is egyfajta futószalag. Nézzük erre egy példát. Ebben a példában két 8 elemű vektor összeadását tüntettük fel, hogy időben ezt hogyan kell elképzelni. Most az előbb látott 4 fázisú összeadó egységet veszük alapul. Az első órájában elkezdjük az első vektorelemek összeadását, a másodikban a második fázis, a harmadikban a következő fázis, és így tovább. 4 órajel ciklus alatt végzünk egy vektorelem összeadásával, az első vektorelemnek az előállításával. A következő vektorelemeknek az összeadása során azonban kihasználhatjuk az átlapolt végrehajtást, és a második órajel ciklusban már az A nullás fázis végrehajtható ezen a vektor összeadás műveleten. Aztán a 4 fázis letelte után ezt az elemet is kipipálhatjuk, ez az összeadás is elkészült. És így tovább minden egyes órajel ciklusban egy-egy újabb összeadást elkezdve a pipeline feltöltődése után láthatjuk, hogy egy időben 4 adaton zajlik összeadás művelet különböző fázisokban. És így összességében elég volt 11 ciklus arra, hogy ezt a 8 elemet összeadjuk, hogy elkészüljön a teljes vektor összeadás művelet. Természetesen, ha két műveleti egységünk van, akkor ezzel még többet lehet gyorsítani, hiszen egy azon órajel ciklusban nem csak egy, hanem két vektorelem összeadása kezdhető el. Mindegyik 4 órajel ciklusig tart, és továbbra is lehetőségünk van az adat pipeline-t használni, tehát minden egyes ciklusban újabb és újabb összeadás műveleteket kezdhetünk el, mégpedig 2-t, mivel 2 műveleti egységgel rendelkezünk most. Így már csak 7 órajel ciklus kell ahhoz, hogy 2 8 elemű vektort összeadjunk. Látjuk tehát, hogy az adat pipeline borzasztóan hasonlít az utasítás pipeline-ra. Van azonban egy fundamentális különbség a kettő között. Még az utasítás pipeline-nál azzal kellett szembesülnünk, hogy az utasítások nem függetlenek egymástól, és különféle rafinált egymásra hatás detektáló és kezelő módszereket kellett bevezetnünk. Adat pipeline-oknál mindez nincs. Ugyanis az egyes vektorelemek egymástól teljesen függetlenek, így egymásra hatással nem kell szembesülnünk. Nincs szükség egymásra hatás detektáló, egymásra hatás kezelő logikára. Tulajdonképpen az adat pipeline bármilyen mély lehet és bármilyen széles lehet. Erre vonatkozólag az egyetlen korlátozó tényező a fantáziánk. Hány részfázisra tudunk bontani egy aritmetikai műveletet. Nézzünk egy pár példát. Ez a Berkeley T0 processzornak az alaprajza, vagy hát a fényképe. Berkeley Egyetemen fejlesztették ki ezt a processzort, ugye ez vannak egyetemek a világon, ahol áll elég pénz rendelkezésre ahhoz, hogy saját oktatási célú processzort fejlesztenek. Ez a Torrent 0 processzor, nem is olyan túl régi, 95-ben vezették be, ezen tanítják a vektorprocesszorok működését az ott hallgató diákoknak. Ez a processzor 32 hosszú vektorregisztereket képes kezelni, és amit látjuk, 8 darab identikus sávot tartalmaz, minden egyes sáv 4 vektorelem kezelésére felelős. Minden sávban viszont csak 2 alu van, és azok közül csak az egyik tud szorozni. A másik példa az a NEC SX9 szuper számítógépnek a vektor processzora. Ez sem egy mai processzor, 2008-ban viszont ez volt az év leggyorsabb szuper számítógépe, tehát ezért ez elért bizonyos sikereket. Azért vettem bele ebbe az áttekintésbe, de a Német Meteorológiai Központ mind a mai napig, ma is 2020-ban pont ezzel az SX9 szuperszámítógéppel dolgozik, van nekik 2 darab belőle. A 2011-ből származó adatokat találtam, a 2011-es évben 976 darab vektorprocesszor volt ebben a szuperszámítógépben, és 31 terabyte memória volt ezek mellett, hogy végezzék a meteorológiai előrejelzéseket. A NEC SX9 vektorprocesszora egyébként 256 hosszú vektorokat képes kezelni, és 8 darab műveleti egység áll rendelkezésre, mindegyik pipeline szervezésű természetesen. A vektor aritmetikai egység 3,2 GHz-en dolgozik, a skalár egység pedig 1,6 GHz-en. A skalár egység egyébként egy klasszikus autoforder processzor, ugyanúgy azt korábban megtanultuk. A NEC SX termékcsaládja nem állt meg az SX9 után, mind a mai napig fejlesztenek vektorprocesszorokat, most például az SX Aurora a legújabb tagja ennek a családnak, hogyha valakinek érez egy kis kedvet, érdeklődést, akkor nézzen utána ennek a Wikipédián például. Az SX9 felépítése tulajdonképpen ugyanaz, mint ahogy korábban egy sematikus ábrán láthattuk. Vannak skalár feldolgozó egységek, amelyek skalár regisztereken végeznek műveleteket, ezek a skalár regiszterek pedig a cache memóriából tölthetők fel értékelítve, oda menthetők el az eredmények, és rendelkezik egy vektoros blokkal, vektor műveleti egységekkel, vektor regiszterek többjével, van benne mask regiszter, mindjárt megtanuljuk, hogy az mit jelent, és ez pedig az előbb látott fésűs címzéssel load és store egység, külön vektor load és vektor store egység képes a memóriából föltölteni, illetve a memóriába visszaírni az eredményeket. Nézzük meg, hogy milyen jellegzetes megoldások kapcsolódnak a vektorprocesszorokhoz, melyekkel az eddigiek során a skalárprocesszorok esetében még nem találkoztunk. Az első ilyen fogalom, amivel fontos megismerkednünk, a strip mining. A strip mining a vektor műveletek során vektor hosszak beállításával kapcsolatos. Minden vektorprocesszornak van egy MVL nevű paraméter, ez a maximum vector length, SX9 esetén ez volt 256, a Berkeley T0-nál 32. Ekkorák a vektorregiszterek, ekkorákkal tud dolgozni, ekkora vektorregiszterekkel tud dolgozni a processzor. Nagyon ritkán fordul elő, hogy nekünk épp ekkora vektorokkal lenne feladatunk. Kezelnünk kell tudni azt az esetet is, amikor kisebb vektoraink vannak, és azt az esetet is, amikor ennél nagyobb vektoraink vannak. Ha kisebb vektorokkal akarunk műveleteket végezni, akkor be kell állítanunk a VLR-t. A VLR a Vector Length Register, ennek segítségével tudjuk a vektorprocesszor tudomására hozni, hogy a következő művelet nem teljes hosszú, hanem egy picit kisebb méretű vektorokra fog vonatkozni. Hogyha ennél nagyobb, az MVL-nél nagyobb vektorokkal szeretnénk műveleteket végezni, akkor pedig nincs más hátra, föl kell darabolni a nagy vektorunkat, akkor a darabokra, amelyeket már a vektorprocesszor kezelni képes. És ezt a szeletelést hívják tulajdonképpen strip miningnak. A technikai terminológia néha kicsit misztikusabbnak hangzik, mint ami valójában mögötte áll. Itt egy vektor szeletelésről van szó. Egy nagyon egyszerű példa. Találunk itt egy C kódot, egy N méretű ciklussal, mely két darab N méretű tömböt ad össze, egy C nevű tömbbe tároljuk el az eredményt. A strip miningekhoz itt az alábbi ábra tartozik, és egy vektorizált kódot is találunk hozzá. Első körben a Vector Length Registert úgy állítjuk be, hogy a nagy N, ami a vektorunknak a hossza, kezdetben az egyébként az Airblue Register tartalmazza az értékét, moduló MVL fogja meghatároz, megadni nekünk, hogy mekkora az a maradék darabja a vektorunknak, ami nem MVL méretű, hanem annál kisebb. Hát először beállítjuk ekkorára a Vector Length Register, és ezt a kis rövid, nem MVL méretű darabot fogjuk betölteni a memóriába, memóriából vektorműveletekkel összeadni, eredményt visszaírni. Ezek után kiszámoljuk, hogy mekkora darabbal végeztünk. A VLR-be van beírva, hogy mekkora volt ez a kis zöld darab, milyen hosszú. SOR 8, ezt átkonvertáltuk byte-okra, és ez az R4, ez az, amit hozzáadunk mind a három pointerhez. A, B és C többen is ennyivel kell növelni a pointereket, hiszen ezekkel az elemekkel már nincs dolgunk, ezeket összeadtuk. Ezek után a hátra lévő host, amit az R0 tárol, csökkentjük a VLR regiszter tartalmával, ennyivel rövidebb van már csak hátra a vektorainkból. Aztán a VLR-t beállítjuk maximális vektorhosszra, és menjünk vissza a ciklus elejére, és innentől kezdve minden egyes művelet maximális vektorhosszakra fog vonatkozni. Betöltjük, növeljük a pointereket, és csökkentjük az R0-t, amelyik a hátra lévő munkát reprezentálja, és így tovább, amíg el nem fogy a tömbünk. Így lehet összeadni MVL-nél nagyobb vektorokat. A következő vektorprocesszoros jellegzetesség a feltételes vektorműveletek támogatása, mégpedig mask regiszter segítségével. A mask regiszter egy biteket tartalmazó regiszter, 0-1 elemek vannak benne, pont annyi, ahány elemek a vektoraink, és ahol ez a mask regiszter nullás bitet tartalmaz, azokra a vektor elemekre a következő vektorművelet nem fog vonatkozni. Tehát ha van egy olyan C kódunk, mely két tömböt eloszt egymással, de természetesen csak azokat az elemeket, melyekre teljesül az, hogy a nevező nem nulla, akkor ezt vektorprocesszorral továbbra is egyszerűen le tudjuk írni. Betöltjük a B vektort a V1-be, megnézzük, hogy hol teljesül az, hogy nagyobb, mint nulla, betöltjük a V0 vektort, ez lesz az A, és utána elvégezzük az osztást. Az osztás csak azokat az elemeket fogja érinteni, melyekre a mask egyes bitet tartalmaz. Az eredményt pedig visszaadjuk a memóriába. A mask regiszter kezelése kétféleképpen szokott megtörténni a vektorprocesszorokban. Vannak naív megoldások, ezek a kisebb költségi megoldások, melyek elvégzik a számolást az alul minden elemére, ott is, ahol a mask letiltja egyébként a műveletvégzést, de csak a maszkolt elemeket írja vissza az eredmény regiszterbe. Ennél hatékonyabb megoldás, hogyha a vektorprocesszor a kimaszkolt elemeket a load store és az alu műveletek során eleve végre sem hajtja. Tehát ekkor spórolni is tudunk a végrehajtási idővel. Végül pedig ismerkedjünk meg a műveletláncolással. Ez a vector chaining nevű technika. Read after write egymásra hatások. Ezekkel eleget bajlottunk az utasítás pipeline-nál. Vektorprocesszorokban is vannak utasítások, tehát itt is vannak read after write egymásra hatások, csak most nem csak skalár regiszterek, hanem vektor regiszterek között is lehetnek ilyen egymásra hatások. Itt látunk egy egyszerű példát. Az első utasítás betölt valamit a vektor regiszterbe, hozzáadunk ez a vektorhoz egy másik vektort, aztán szorzunk hozzá valamit, és így tovább. Az első és a második utasítás között van read after write egymásra hatás a V1 vektorregiszteren keresztül, második meg a harmadik között is van egy read after write egymásra hatás a V3 regiszteren keresztül. Ezt a típusú szituációt utasítás pipeline-ok esetén forwarding segítségével próbáltuk hatékonyabban kezelni. A forwarding vektorprocesszoros megfelelője pedig nem más, mint maga a műveletláncolás. Itt az a kulcs, hogy a függő utasításnak nem kell megvárnia az előző vektorutasításnak a végét. Az nagyon-nagyon lassú lenne. Mire az összes vektorelem megérkezik a V1-be, csomó idő eltelik. És csak utána kezdjük el számolni az összeadást. És mire az egész összeadást fejeztük be, csak akkor kezdjük el a szorzás műveletet. Ez nem tűnik túl racionálisnak. A műveletláncolás arról szól, hogy amint megjelennek az első vektorelemek a V1 vektorregiszterben, azokra a vektorelemekre már el is kezdhetjük az összeadást. És amint összegyűjt egy pár elem eredmény az összeadás művelet során, azokkal már el is kezdhetjük a szorzást, és így tovább. Nem kell megvárni az egész vektorművelet eredményét ahhoz, hogy folytassuk az utasítások végrehajtását. A művelet láncolás demonstrálására egy példát állítottunk össze, melyben kétfázisúak a memória, load és store műveletek, háromfázisúak az összeadás és négyfázisúak a szorzás műveletek. Két műveleti egysége rendelkezik a processzor, load, store, összeadás és szorzás céljára is. Nézzük csak, mi történik ebben a processzorban. Az első órajelben elkezdődik az első két vektorelem beolvasása, a T0 fázisban érnek ezek az utasítások. A T1 fázis lesz a második fázisa a memóriaműveleteknek. Ezzel egy időben elkezdhetjük a betöltését a második és a harmadik vektorelemnek is. Miután ez megtörtént, a harmadik ciklusra az első két vektorelem már rendelkezésre áll. A másik kettő még nem. De az első kettő már bent van a vektorregiszterben, tehát azzal egy időben, hogy elkezdjük a 1, 2, 3, 4, 5., 6. elemek beolvasását a memóriába, az első kettővel már elkezdhetjük az összeadást is, hiszen azok már rendelkezésre állnak. A V1.0 és a V1.1 már megérkeztek. Elkezdhetjük az összeadást, az 3 ciklus időt vesz igénybe. A következő órajel ciklusban viszont amellett, hogy a soron következő elemek beolvasását elkezdjük a memóriából, és amellett, hogy az előzőleg elkezdett összeadás műveletek átléptek az A1 fázisba, elkezdhetjük az összeadást a 2-es és a 3-as vektorelemekre, hiszen a harmadik ciklus végére azok már megérkeztek a vektorregiszterekbe, tehát elkezdhetünk velük műveletet végezni. Elkezdjük tehát ott is az A0 fázisban az összeadás műveleteket. És ezt folytatjuk a továbbiakban is. Az 5. ciklusban újabb vektorelemek betöltése kezdődik el a memóriából. Újabb vektorelemek betöltése fejeződött be, így kezdhetjük el azokra az összeadást, és ennek megfelelően haladhatunk tovább a műveletláncolás során. A 6. ciklus lesz az első, amikor már egy összeadás is elkészül. Most egy picit visszalapozok az előző fóliára. Látjuk, hogy az első összeadás műveletek, amelyeket itt kezdtünk el, pont az 5. ciklus végére fejeződnek be, tehát a 6. ciklusban annak az összeadásnak az eredményével elkezdhetjük a szorzást is, és így is időt nyerünk. A műveletláncolás tehát az adat pipeline forwardingja. Klasszikus értelembe vett vektorprocesszorral kevesen fognak találkozni a szakmai karrierjük során. SIMD utasításkészlet kiegészítés viszont minden körülöttünk lévő processzorban megtalálható. Miről is van szó? A vektorutasítások borzasztó hasznos műveletek. Otthoni háztartási célra is hasznosak lennének. Egy csomó képfeldolgozási feladatot föl lehet segítségükkel gyorsítani. 3D a grafikai alkalmazásokban, játékokban szintén nagyon hasznosak, és hát aki éppen olyan munkát végez, a tudományos alapfeladatokban is nagyon jól vektorizálhatók. Számos lineáris algebrai művelet ugye vektorok és mátrixok között értelmezett. Ennek megfelelően a ma körülöttünk lévő processzorok mind rendelkeznek SIMD utasítás készlet kiegészítéssel, azaz a gyártók mind kiegészítették a skalár utasítás készletet vektor műveletek támogatásával is. Ettől persze ezek a processzorok nem válnak vektorprocesszorrá, nem válnak azzá, egyrészt nagyon kicsi a vektorméret, a legjobb ilyen kiegészítés is 256 bites, bocsánat, most már van 512 bites is, de ez még mindig sokkal kevesebb, mint például a NEC SX9 256 elemű vektor regisztere. Ezen már a háztartási SIMD utasítás készletekben nincsen VLR, mindig fix méretű vektorokkal képes csak dolgozni, nem tartalmaznak mask regisztert, nincs benne műveletláncolás, és nagyon sokszor még adatpipeline sincs benne. Egyszerűen annyi műveleti egység van, amekkora a vektorméret. Ha a processzor 4 elemű vektorokat támogat, akkor beleraknak 4 összeadó egységet, és egy lépés alatt mind a 4 vektorelemet össze tudja adni ez a processzor. Ha kategorizálni akarjuk ezeket az SIMD utasításokat, akkor valójában 3 csoportot különböztetünk meg. Vannak vektorok között értelmezett műveletek, skalár vektorműveletek és vektor load store műveletek. A vektorok között értelmezett műveletek között is vannak intervektornak nevezett műveletek, amikor két vektorral végzünk műveletet, és az eredmény is egy vektor. Például, amikor két vektort összeadunk, vagy elemenként összeszorzunk. Ezek mind-mind vektor forrásoperandussal rendelkeznek, és az eredmény is, a céloperandus is egy vektor regiszter. Ezzel szemben az intravektor utasítások egy vektor elemein végeznek különböző műveleteket, és mindig skalárt eredményeznek. Például intravektor művelet, ha össze akarjuk adni egy vektor elemeit. Az intervektor és az intravektor műveletek mellett a vektor átrendezésre is, ez, amit shufflingnak hív az angol terminológia, lehetőséget adnak ezek az utasításkészlet kiegészítések. Ez a táblázat összefoglal néhány manapság előforduló ilyen utasításkészlet kiegészítést. Az MMX volt az első, ami megjelent, ezt az Intel vezette be, ez a MAT Media Extension. Az X86 utasításkészlet architektúra részlét képezi. 8 vektorregiszter áll rendelkezésre, de sajnos ezek a vektorregiszterek borzasztó rövidek. 64 bitesek, és igaz, hogy viszonylag rugalmasan lehet állítani, hogy hány vektor elemet tartalmazzanak, de csak integer típusokat képesek kezelni az MMX utasítások. Tehát ezt a 64 bitet föl lehet osztani 8 darab 8 bites egész számra, 4 darab 16 bitesre, vagy 2 darab 32 bites integerre, és ennek megfelelően lehet több adattal is műveletet végezni. Az 3D Now-t az AMD vezette be, ez az első olyan X86-ot érintő kiegészítés, mely lebegőpontos számokkal is képes volt dolgozni. A 64 bites 3D Now regiszterekbe két darab szimpla pontosságú lebegőpontos számot lehetett tárolni, és két számmal lehetett ennek megfelelő műveleteket végezni. Az Intel bevezette ezek után az SS-et, amelyik már 128 bites vektorregisztereket tartalmazott, 4 darab levegőpontos, szimpla pontosságú levegőpontos számmal volt képes dolgozni. Ezt követte az SSL 2, 3, 4, ezeknek különböző minor verziói is voltak, mind-mind továbbra is 128 bites vektorokkal dolgozott, de ezek már integer és levegőpontos számokat egyaránt képesek voltak tárolni, és egész és levegőpontos üveleteket is képesek voltak végezni rajtuk. Az Intel nem állt meg, az MMX és az SSL utasításkészletek után az AVX utasításkészletet is bevezette, tehát minden körülöttünk lévő X86 processzor három több külön független utasításkészlettel rendelkezik vektorműveletek számára. Az AVX kiegészítés már 16 vektorregisztert tartalmaz, 256 bites vektorokat, vektorhost enged meg, és ebbe már belefér az is, hogy 4 dupla pontosságú lebegőpontos számot helyezünk el egy vektorba, vagy 8 egyszeres pontosságot. Az Altivec a Power Architektúra SIMD kiegészítése, a Neon pedig az ARMé, tehát mobil eszközeinkben is van erre lehetőség, 128 bites vektorokkal dolgozik a legújabb verziója a Neonnak. Az a jó hír, hogy az SIMD műveletek eléréséhez nem kell assembly nyelven programoznunk, lehetővé tették ezek elérését C nyelvből is, az úgynevezett intrinszik utasítások segítségével. Természetesen ez egy platformfüggő megoldás, tehát más kódot kell írnunk X86 és más kódot ARM esetén, de mégiscsak ezek rendelkezésre állnak, használhatjuk őket kényelmesen. Ennek érdekében be kell töltenünk bizonyos C header fájlokat, include segítségével, ami azt eredményezi, hogy megjelennek vektor adattípusok, amelyeken műveleteket végezhetünk. X86-ban megjelenik az aláhúzás-aláhúzás M128 adattípus, ARM-ban pedig a Float 32X4T. Az adattípusok mellett pedig elérhetővé válnak az ezeken dolgozó függvények is. Most pedig következzen egy példa az SIMD utasításkészlet használatára. Ebben a példában egy RGB csatornákkal rendelkező képen hajtunk végre színterítettség növelést. Elsőként SIMD nélkül. Itt láthatjuk a keretben a hozzátartozó C kódot. Nem éppen a legszebb C kódot látjuk itt, ez tudatosan néz ki ilyen csúnyán. Ez pont az a gondolkodásmód, amit közvetlenül át tudunk ültetni X86 és ARM SIMD-re egyaránt. A kép dimenzióit a height és a width változók tartalmazzák, tehát height x width pixelt kell feldolgoznunk. A kiinduló képünk aktuális piros, zöld és kék pixelét pedig a source R, source G és source B pointerek fogják megmutatni. Elsőként tehát kiolvassuk az aktuális pixel RGB értékeket, ezek egyszeres pontosságú lebegőpontos számok lesznek. Utána pedig végrehajtunk egy pár jól definiált műveletet, többek között egy gyökvonást, az eredményeket pedig visszaírjuk egy másik tömbbe, mely esetében a DSTR, a DSTG és a DSTB fogja megmutatni az aktuális pixel R, G és B értékeit. A visszaírásnál figyelnünk kell rá, hogy a nullánál kisebb értékek helyett nullát írjunk be, a 255-nél nagyobbak helyett pedig 255-öt. Miután elvégeztük a szaturáció állítását, természetesen mind a forrás, mind a cél tömb esetében növelnünk kell az RG és a B komponensekre vonatkozó pointerek értékét, hogy a következő iterációja a ciklusnak már a következő pixelre vonatkozzon. Most pedig nézzük meg, hogy hogyan néz ki ugyanez a program az Intel SSL 2 utasítás készletében megvalósítva. Az első sor beinkludolja ezt a bizonyos headert, amiről már szó esett. Ennek segítségével elérhetővé válnak a vektor adattípusok és azokon műveleteket végző utasítások. Definiálunk egy pár vektorregisztert, és csinálunk néhány konstans vektorregisztert is. Ugyanaz a ciklus itt is megtalálható, mint az előbb. Egy fontos különbség van, i plusz egyenlő 4. Négyesével haladunk a képen, 4 pixelt fogunk egyszerre feldolgozni vektorok segítségével. Nézzük meg, mi történik minden egyes iteráció során. Pillanatra visszamegyek az eredeti C-kódra, látjuk, hogy itt azzal kezdtünk, hogy betöltöttük az aktuális RGB értékeket, és kiszámoltuk a P-változót, amelyik az R négyzet plusz G négyzet plusz B négyzet négyzetgyöke. Az első load betölti az aktuális piros csatornáról a 4 soron következő értéket. A R2-be kerül a zöld, az R3-ba pedig a kék. Ezzel egyidejűleg elkezdjük a négyzetremeléseket is. Ugye minden egyes komponens négyzetre kellett emelni. Még egyszer visszamegyek, R négyzet, G négyzet, B négyzet. Tehát az R0-ba másoljuk az R1-et, és megszorozzuk az R0-át az R1-jel. Ez egy négyzetremelés. Ez kerül az R0-ba. Következő, betöltöttük a G-t, átmásoljuk az R4-be, megszorozzuk az R4-et az R2-vel. Ez egy négyzetremelés. Kaptunk egy eredményt, hozzáadjuk az előző eredményéhez. És ugyanezt megtesszük a kék csatornával is. Betöltjük, R4-be másoljuk, R4-et megszorozzuk R3-mal, ezzel négyzetremeltük, az eredményét pedig hozzáadjuk az addigiakhoz. Összeállt tehát az R négyzet plusz G négyzet plusz B négyzet. Ezen lehet gyököt vonni. Az SSL 2 utasítás készlet képes gyököt vonni, van ilyen utasítása, nem annyira triviális, hogy ennek kell léteznie, de itt van. Elvégezzük a gyökvonást, természetesen ez mind 4 darab számnak a gyökvonását fogja jelenteni, hiszen vektorregisztereink vannak, minden vektorregiszterben 4 elemet találunk. R0-ba fog kerülni a gyökvonás eredménye. Nézzük meg, visszatérve a C-kódhoz, hogy mi történik a gyökvonás eredményével. A gyökvonás eredményéhez hozzáadjuk ez volt a P, hozzáadjuk az R-P 1,5-szörösét. Nézzük, mit találunk itt. Fogjuk az R1-et, amiben az R érték található, levonjuk belőle a P-t. Ez az R-P. Megszorozzuk R5-tel, amelyik az 1,5-öket tartalmazó konstans vektor, és hozzáadjuk megint a P-t. Ezek után már csak arról kell gondoskodnunk, hogy 0 és 255 közé essen az eredmény, tehát elvégzünk egy minimum műveletet, mely R7-tel, 255-tel veszi a minimumát az eredménynek, majd elvégzünk egy maximum műveletet, mely pedig a 0 értékkel veszi a maximumát az eredménynek, és így garantáltuk azt, hogy 0 és 255 közé essen az, amit kapunk. Majd egy vector store művelet visszaírja a kapott eredményt, mind a 4 pixelt egyébként, a piros csatornáit, a DSTR tömbbe. Ugyanezt megismételjük a zöld, majd a kék komponensekkel, és 4-esével, 4-jel növeljük ezeket a pointereket, hiszen 4-esével haladunk a source és a destination képben is. Most pedig nézzük ugyanezt a Neon utasítás készlettel megvalósítva. Neon esetén egy másik header file-t kell beolvasnunk, ez az armneon.h, és a vektor adattípusokat is más néven érhetjük el, és a vektor műveleteket is. Tehát látjuk, hogy platformfüggő, valójában tényleg platformfüggő ez az SIMD utasításoknak a használata. A megoldás menete teljesen megegyezik azzal, amit korábban láttunk. Tehát az első sor beolvassa az SRCR tömbből az első 4 értéket, négyzetre emeli, aztán beolvassuk az SRCG-ből a következő 4 értéket, négyzetre emeljük, a K két négyzetet összeadjuk, aztán a kék csatornából is beolvassuk a két érték, beolvassuk a következő négy elemet egy vektorba, négyzetre emeljük, hozzáadjuk az addigiakhoz, most ott tartunk, hogy megvan az R négyzet plusz G négyzet plusz B négyzet, gyököt kéne vonni. De a Neon utasításkészlet nem tartalmaz gyökvonás műveletet, van benne egy 1 per gyökvonás ezzel szemben, tehát két részből kell összetennünk a gyökvonást, a reciprok gyökvonásból és az eredménynek a reciprokát is kell venni. Tehát ez két darab műveletet jelent a Neonnál. Az eredmény, ami a P, az belekerül az R0 regiszterbe. Utána pedig pont ugyanazt csináljuk velük, mint az előbb az SSE-nél láttuk, kivonjuk ebből a pirosból, az R-ből kivonjuk a P-t, aztán megszorozzuk az 1,5-ökkel, aztán az eredményhez hozzáadjuk a P-t, így van, és utána az eredményt pedig 0 és 255 közé fogjuk bekényszeríteni egy minimum és egy maximum művelet segítségével. Majd ha ez megvan, akkor jöhet a vektor store utasítás, mert a DSTR pointer mögé el fogja helyezni ezt a négy szimpla pontosságú lebegőpontos számot. Ugyanezt megtesszük a zöld és a kék csatornákkal, majd minden pointer értékét 4-jel növeljük, hiszen 4 pixellel végeztünk egy iterációban. Nézzük meg az előzőekben látott kód futási idejét. Az SIMD nélküli eset egy Core i7 processzoron 15 millisekundumig tartott. SSL2 segítségével ez 3,8 millisekundumra csökkent, az AVX utasítás készlet, mert kétszer akkor a vektorokkal dolgozik, még rövidebb futási időt eredményezett. Nem kaptuk meg az AVX segítségével az SSE futási időnek a felét, nem tudom pontosan, hogy milyennek az oka, nem kizárt, hogy memória sávszélesség korlátossá vált a program. Egy nagyon régi Pentium 4 processzoron az SIMD nélküli kód 139 millisekundum alatt futott le, SSL2 segítségével már csak 36 millisekundum. Tehát nagyon számottevő gyorsulást érhettünk el Pentium 4 esetén is. Egy ARM Cortex A9 architektúrájú processzoron pedig megint csak SIMD nélkül 155, Neonnal pedig 44 millisekundumos futási időt kaptunk, megint csak ez nagyon jelentős futási idő javulást. Érdemes tehát használni ezeket az utasításkészlet kiegészítéseket. Ezek a képességek benne vannak a processzorainkban, C-ből ezeket el tudjuk érni, jó tudni, hogy ezek vannak és támaszkodhatunk rájuk. Ezzel az előadásunk végére is értem. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!